Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. 329. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Kedves szülők és keresztszülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok ide egy gyermeket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangélium a 28. fejezetének az utolsó verseiben olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Legtöbb szülő nagy figyelemmel kíséri a gyermeke fejlődését. Nyilván így vagytok ezzel ti is. Újszülöttként gyakorlatilag minden rezdülését figyeljük. Aztán, amikor először mosolyodik ránk, akkor úgy érezzük, hogy mi vagyunk a legboldogabb emberek a világon. Bőgicsél. És milyen jó hallgatni, bár nem értjük még, de talán valami olyasmit gondolunk, hogy ez a legszebb muzsika a fülünknek. Hasra fordul, visszafordul, és micsoda gyengéd szeretet és odafigyelés támad bennünk, és valami fajta együttérzés, amikor azt látjuk még az elején, hogy átfordult ugyan, de aztán nem tud visszafordulni, és elkezd sírni. Majd felül, ez is micsoda öröm. Aztán, ahogy telik az idő, egyszer csak boldogan újságolhatjuk, hogy már mászik, feláll, és már úgy szemléli a világot. Milyen ennivalóak, milyen aranyosak ebben a korban, mint amelyben most ez a leányka is van. Vannak olyan szülők, akik pontosan tudják azt is, hogy mikor ült fel, meg tudják mondani később is. Vannak precíz szülők, akik feljegyzik ezt, hogy ekkor és ekkor állt fel először, ekkor és ekkor tette meg az első lépéseket. És biztos, hogy nagy-nagy öröm tölti be az ilyen gyermekeknek a szívét akkor, amikor majd felcsöperedve tudomást vehetnek arról, hogy szüleik tényleg ennyire szeretik őket, és így odafigyeltek rájuk. Jól is van ez így. Most, amikor itt vagytok, hogy a gyermek a keresztség sákramentumában részesüljön, akkor arról az örömhírről is beszélhetek, és nagy-nagy örömmel teszem ezt, hogy majd amikor felnő, akkor még egy másfajta csodálatos felfedezést is tehet ő. És a keresztség sákramentuma erről beszél. Arról, hogy az örökkévaló Isten kész befogadni őt az ő szövetségébe. Hogy mit is jelent ez, arra nézve hadd olvassak föl egy Zsoltár részletet, azzal a bevezetővel, hogy szívünkből kívánjuk azt, hogy megtapasztalhassa majd ő is, amikor felnő, és az ő boldog vallomása is lehessen ez, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg, 139. Zsoltárnak az első 6 versében. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Abban, hogy ő mindezt, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg, megtapasztalhassa, és ő is majd egykor, ha nem is pont ugyanezekkel a szavakkal, de vallhassa, nektek is nagy-nagy szerepetek van, kedves szülők, keresztülők és kedves család, és kívánjuk azt, hogy olyan kapcsolatban, olyan közel kerülve ehhez az Istenhez, hogy ő titeket is vezethessen, tényleg tudjátok nyújtani ennek a kisgyermeknek ezt, hogy aztán tényleg ezzel a boldog élménnyel élhesse az életét, és ez meghatározhassa majd mindennapjait is, hogy van nekem egy csodálatos Istenem is, aki mindent tud rólam, és nem csak mindent tud rólam, hanem mindent megtett azért, hogy már most itt a Földön egészen más minőségű életet éljek, mint amilyen nélküle folytathat az ember, és aki örök életet készített számomra. Áldjon meg így benneteket, a mi Urunk Istenünk. Ámen. Valljuk meg most együtt fennállva, ebből az Istenbe vetettük minket, mondjuk el közösen az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Atyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után még két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelki ismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt be is teljesíthessétek. Meghajtva fejünket, imádkozzunk most ezért is. Úrunk Istenünk, mindenek előtt most, ezért a kisgyermekért áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy megajándékoztad szüleit, családját vele. Köszönjük, hogy amikor rátekintünk, akkor az ő szépségében is a te teremtői hatalmadat, nagyságodat, bölcsességedet csodálhatjuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen gazdagon megáldottad a családot. Köszönjük neked azt, hogy eljöttek ide a te házadba, hogy ez a gyermek a keresztség sákramentumában részesülhessen. Azért imádkozunk most hozzád, hogy vezesd őket a te útadon. Te magad vagy az út, hallottuk az istentisztelet elején, és köszönjük, hogyha ezen az úton megmaradunk, akkor biztos és boldog célba érkezhetünk. Kérünk téged, hogy így áld meg a szülőket, keresztszülőket, az egész családot. Rád való figyeléssel, benned neked való tiszta örömmel, békességgel. Kérünk téged, segítsd őket, hogy úgy élhessenek, hogy az ő életükön keresztül is megmutathasd magadat, szeretetedet, irgalmasságodat, nagyságodat. Kérünk téged, hogy áld meg egy kisgyermek által sok-sok örömmel az egész családot. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket. Amen. Fanni, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére.
Isten tiszteletünk folytatásaképpen, és hadd kérjük, hogy addig még ne vigyék ki a kis Fannit. A 134. zsoltárunkat énekeljük mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, amely így kezdődik, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen, akkor most elsősorban a kis Fannira gondoljunk.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most a Bírák könyve 10. fejezetéből hangzik hozzánk, a 6. verstől a 16. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat és asztratékat, Arcám isteneit és Szidón isteneit, Moáb isteneit, meg az ammóniak és a filiszteusok isteneit tisztelték. Az Urat pedig elhagyták, és nem tisztelték. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, és a filiszteusoknak, meg az ammóniaknak a hatalmába adta őket. Ezek nyomorgatták és gyötörték Izrael fiait abban az időben 18 évig. Izrael fiai közül különösen azokat, akik a Jordánon túl, az Emóriak földjén, Gileádban voltak. A Jordánon is átkeltek az ammóniak, hogy Júdával, Benyáminnal és Efraim házával is harcoljanak. Izrael igen nehéz helyzetbe került. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz segítségért Izrael fiai. Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket, és a bálokat tiszteltük. Az Úr pedig ezt mondta Izrael fiainak. Vajon Egyiptomból, az Emóriaktól, az Ammóniaktól és a filiszteusoktól nem én szabadítottalak-e meg benneteket? Vagy amikor a Szidóniak, Amálék és Máon sanyargatott benneteket, nem én hozzám kiáltottatok-e segítségért? Ti mégis elhagytatok engem, és más isteneket tiszteltetek. Ezért nem szabadítalak meg többé benneteket. Menjetek, és kiáltsatok segítségért azokhoz az istenekhez, akiket választottatok, szabadítsanak meg benneteket azok a szükség idején. Izrael fiai ekkor azt mondták az Úrnak, vétkeztünk, tégy velünk teljesen úgy, ahogy jónak látod, csak most ments meg bennünket. Majd eltávolították maguk közül az idegen isteneket, és az Urat szolgálták. Az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát.
Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
A Szent Háromság egy Isten, hozzád imádkozom. Téged kérlek, és téged dicsérlek, dicsőítelek. Dicsőítelek ezért a gyönyörű mai napért, a kék égért, a jóra fordult időjárásért, minden áldásodért, azt köztük az elmúlt hétért, benne a jól végzett munka öröméért. Kérlek Istenem, hogy küldd el a Szent Lelkedet ide mi közünk, Budaörsi gyülekezetbe, amit mi emberek nem vagyunk képesek megtenni, sem a másik embernek segítségképpen, sem saját erőből. Szent Lelked segítségevel kérlek, végezd be ezt közöttünk. Mutasd meg az embereknek, a gyülekezetnek, minden egyes tagjának, hogy ez az Isten tisztelet csak akkor ér valamit, akkor nem időveszteség és időfecsérlés, hogyha közben nem a vasárnapi ebéden gondolkodnak, nem az elmúlt heti sérelmeiket lajstromozzák, és nem a jövő gondjai felé fordulnak, hanem megnyitják szívüket, lelküket és értelmüket te feléd. Kérlek Istenem, küldd el Szent Lelkedet, végezd el ezt a munkát most közöttünk, nyisd meg szívünket, lelkünket és értelmünket szavaidra. Ámen.
Isten beszédének meghallgatására készülve a 217. dicséretünknek az első versét énekeljük. 217. énekünknek az első verszakát énekeljük tehát. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom Isten igéjét. Tehát a Bírák könyve 10. fejezetből, a 15. és 16. versekből. Izrael fiai ekkor azt mondták az Úrnak, vétkeztünk, tégy velünk teljesen úgy, ahogy jónak látod, csak most ments meg bennünket. Majd eltávolították maguk közül az idegen isteneket, és az Urat szolgálták. Az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Kiszolgálni, szolgálni, vagy kiszolgáltatni magunkat. Egy héttel ezelőtt azt gondoltuk végig az akkor olvasott bibliai szakaszok alapján, hogy vajon ránk melyik jellemző. És melyik fedi leginkább a keresztény élet lényegét. Akkor is a Bírák könyvéből olvastuk Isten beszédét, és a Márk evangéliumából. A Bírák könyvéből a zsidó nép történetét, méghozzá a történelmüknek arról az időszakáról olvastunk, amikor az Istentől ígért föld elfoglalása volt a feladatuk. Láttuk azt is, hogy ők maguk akadályozták meg tulajdonképpen azt, hogy elfoglalhassák teljesen ezt a földet, hogy győzelmes lehessen az útjuk. Méghozzá azzal akadályozták meg, hogy elfordultak az élő Istentől, az ő Istenüktől. És odafordultak azoknak a népeknek a bálványaihoz, hamis isteneihez, amely népek ott azon a földön éltek. Azt tették gyakorlatilag, amit láttak maguk körül azoknak a népeknek az életében. Elfeledkeztek arról az Istenről, aki pedig szövetséget kötött velük. Elfeledkeztek az Úrról. Tanulságos megfigyelni, hogy hogyan is történt ez az ő életükben. Korábban, amikor Egyiptomot elhagyták, akkor még így énekeltek, és most a Szentírásból idézek, erőm és énekem az Úr, megszabadított engem, ő az én Istenem, őt dicsőítem, Atyám Istene, őt magasztalom. Egyértelmű volt számukra, hogy Istennek köszönhetik a sanyargató és az életüket tönkretevő egyiptomiaktól való megszabadítást. És e csodával és ezzel az Isten élménnyel a szívükben indulhattak el az ígéret földje felé. És az is kiderül az igéből, hogy maga Isten vezette őket nappal felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban. Döbbenetes, hogy ennek ellenére mégis hányszor zúgolódtak, hányszor kétségbe estek, hányszor támadtak Mózes ellen, akit Isten a vezetőjüknek tett, és tulajdonképpen végső soron az élő Isten ellen támadtak, Isten ellen zúgolódtak. És mi miatt? Mert éppen talán nem volt mit enniük, vagy nem volt vízük. Mondhatnánk azt, hogy igen, hát ezek valóban nagy gondok. Hiszen ha üres a gyomrunk, meg hogyha nagyon szomjasak vagyunk, és nincs mit inni, akkor az égető probléma. De hát ez a nép már átélhette azt, amiről eddig szó volt, hogy Isten megszabadította őket egy nagy népnek az uralma alól. Hát hogy is van akkor ez? Hát az az Isten, aki kihozta őket Egyiptomból, aki egy tulajdonképpen akkori nagy birodalomból ki tudta őket menekíteni, az az Isten ne tudna adni nekik ennivalót, ne tudna gondoskodni számukra ivóvízről. Úgy tűnik, hogyha a történetüket olvassuk Mózes könyveiből, hogy erről nem igazán voltak meggyőződve. Isten pedig, mint szeretetteljes atya, türelemmel tanítja őket az iránta való bizalomra. Olyan jó ezt is észrevenni, amikor olvassuk a Szentírást, nem csak azt, hogy ők zúgolódtak, háborogtak, elégedetlenkedtek. Isten mindezek ellenére mégis még többet meg akar mutatni magából. Már átélhették azt, hogy Isten szabadító Úr. Most pedig szeretné megmutatni azt, hogy ő a mindennapokban is tud gondoskodni róluk. És a nép mégis, amikor megérkeznek az ígéret földjére, ott állnak a határán, még akkor is zúgolódik, még akkor is kishitű. Aztán végül is 40 évi vándorlás után mégiscsak megérkezhetnek az ígéret földjére, illetve elkezdhetik birtokba venni azt. Azonban ott olyan népekkel találkoznak, amelyek másmilyen kultúrával, másmilyen istenhittel rendelkeztek, másmilyen szokásokkal. És közben pedig az a nemzedék a zsidó nép közül, amelyik még átélhette Isten nagy csodáit, lassan eltávozik ebből a földi életből. Felnő egy másik nemzedék. És ennek a másik nemzedéknek a tagjai már olyanok, akik közvetlenül tehát nem voltak részesei az Isten csodájának. Számukra mindaz már a múlthoz tartozik. A jelen azonban egészen másról szól. A megélhetés gondjairól, aztán a lehetőségek felismeréséről ott az ígéret földjén, egy új földön, hogyan is lehet az ott mutatkozó lehetőségeket ügyesen felhasználni, aztán a családról, a családélet kérdéseiről, a családról, amelyben adott esetben már nem zsidó családtag is van. Hiszen arról is olvasunk, hogy bár Isten parancsa az volt, hogy ne keveredjenek össze ezekkel a népekkel, ez mégis bekövetkezett. A jelen tehát már számukra valamiképpen az alkalmazkodásról, a beilleszkedés nehézségeiről szólt. És e küzdelmek közepette azt láthatjuk, hogy egyre kevésbé jut eszükbe az élő Isten. Az, hogy ők az Isten népéhez tartoznak, és mint ilyeneknek sajátságos feladatuk van. Az, hogy ez nem csak feladat, hanem kiváltság is számukra, hogy ők az Isten népe lehetnek, már nem okoz nekik örömet. Nem is fordulnak már oda az Úrhoz tanácsért, vezetésért. Nem kérdezik őt. Egyszerűbb, kényelmesebb és kifizetődőbbnek tűnik együtt sodródni a korábban ott lakó pogány népekkel. Lehet, hogy most úgy éreztük, de hát miért kell mindenről beszélni? Mi közünk van nekünk mindenhez, ami évezredekkel ezelőtt történt? Akkor hadd tegyem fel a kérdést. Nem valahogy így van ez a mi életünkben is? Gondoljunk csak az elmúlt 4 vagy 5 évtizedre. Idősebb testvéreink tudnának erről igazán beszélni. Azok, akik annak idején még jártak hittanórára, akiktől még én is hallom beszélgetésekben, hogy számunkra úgy kezdődött a nap, hogy templomba mentünk. Aztán nálunk is felállították a nagy aranyszobrot, mint ahogy a Dániel könyvében olvashatjuk, hogy a babiloni birodalomban Nebukadnezer király felállította ezt a bizonyos nagy szobrot, amely előtt le kellett borulni mindenkinek. És nálunk is befűtötték a tüzes kemencét, ha nem is szó szerinti értelemben. És mi történt? Anélkül, hogy bárkit is elítélnénk, csak a tényekről beszélve, tudjuk azt, hogy hányan választották inkább a lelkiismeretük ellenére is a behódolást, a meghajlást, félelemből, a család féltése miatt. És közben pedig felnőtt egy újabb nemzedék, amely számára ezek az idegen istenek már nem is voltak annyira idegenek. És különösképpen akkor, hogyha azt látták, hogy igazából a szüleik is inkább ezekhez az idegen istenekhez közelednek. A 10 parancsolat, és egyáltalán Istennek az igéje, Istennek a beszéde, a terve, a gondolatai egyre kevésbé számítottak már. És ez a mostani rohanó életmód is mennyire elősegíti ezt, hogy elfeledkezzünk az Úrról. Dolgozunk, hogy legyen mit ennünk. Eszünk, hogy tudjunk dolgozni. És nem úgy van-e, hogy sokaknak körülbelül ennyiben merül ki az életük. Csendben lenni, megállni, végig gondolni és választ keresni életünk nagy kérdéseire. Arra nincsen idő. Rohanni kell, szaladni kell, dolgozni kell. Arról nem is beszélve, hogy hányszor halljuk azt, hogy én félek a csendtől. Hogy nem szeretnek csendben maradni emberek. Rohanunk, de vajon hányan tudják azt, hogy egyáltalán hová? A sírba? És ennyi volt? Valahol hajcsárok vannak a hátunk mögött, akik próbálnak bennünket leszoktatni még a gondolkozásról is, mert így könnyebb parancsolni nekünk. A szellemi önállóságot felejtse el mindenki. És a rengeteg reklámmal, amiket hallunk és amiket látunk magunk körül pedig, el akarják mondani nekünk, belénk akarják súlykolni, hogy mire van nekünk szükségünk. És hogy igazán arra van szükségünk, amiket így feltárnak, illetve kínálnak számunkra. Elfeledkezünk az Úrról. És közben pedig az történik, hogy önkéntelenül is talán, de pótszereket keresünk. Mert ez valahogy úgy van, hogy aki elfeledkezik az élő, az igaz egyetlen Istenről, az pótszereket fog keresni, amely betölti a hiányt. Hiszen mindegyikünkben, a szívünk, a lelkünk mélyén valahol ott van a vágy az élő Isten után. Nagy-nagy űr. S ha elfeledkezünk az Úrról, ha háttérbe szorulhat az Úr az életünkben, akkor jönnek a bálványok. Mi mindenből tudunk mi bálványt csinálni. Kálvin János reformátorunk mondta azt a szívünkről, hogy bálványgyártó műhely. Azt gondolom, hogy igaza van neki. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy a lakástól elkezdve a ház, a berendezése, az autó, az öltözködés, a hatalom, a siker, a teljesítmény, a munka, és tovább lehetne sorolni, még a gyermekünk, a házastársunk is bálvánnyá válhat. Sőt, saját magunk is, magunkat is bálványozhatjuk, amikor körülöttünk kell forogni a világnak, mindenkinek. Lehetne még hosszan sorolni, mi minden válhat bálvánnyá, ami a mindenünk. Gondoljunk csak bele, szoktuk is időnként mondani, hallani, hogy mindenem ez vagy az. A gyermekem a mindenem. Nagyon jó dolog, ha szeretjük a gyermekünket, és szeressük nagyon-nagyon, de ne legyen a bálványunk. Mi a bálvány? Amiért készek vagyunk éjt-nappallá tenni. Nem sajnáljuk az időnket, az energiánkat, önmagunkat adni érte. Amiért élünk igazából. Olyan jó lenne, hogyha mennénk venni a bátorságot, hogy megvizsgáljuk időnként magunkat. Hogy mi ez számunkra, ami a mindenünk, amiért élünk. És amit, hogyha talán elvennének tőlünk, vagy el kellene veszíteni, akkor lehet, hogy összeomlana teljesen az életünk. Lehet, hogy valami olyasmit kell felfedeznünk, az önvizsgálat közben, mint amit itt Izraelnél megfigyelhetünk. Nagyon érdekes ugyanis az, ahogyan Izrael használja, és ezt idézőjelbe tenném, az isteneket. Amikor nyomorúságba jut, amikor a környező népek közül egy-egy megtámadja, elkezdi sanyargatni őket, amikor már úgy érzik, hogy nincs tovább, akkor ehhez az elfelejtett Istenhez fordulnak. Akkor kiáltanak. Most segíts meg bennünket. De amikor a gyarapodásról van szó, amikor tulajdonképpen az anyagi gondokról, a meggazdagodásról, akkor pedig a baálok, vagyis ezeknek a környező népeknek az istenei azok, amelyekhez odafordulnak, és amelyeket tisztelnek, és várják a segítséget tőlük. Vagyis valami olyasmi figyelhető meg a zsidó nép életében, hogy máshonnan várja a szabadulást, és máshonnan a boldogulást. És vajon ez a fajta gondolkozásmód, ez a fajta életszemlélet nem lopakodhat be még közénk keresztények közé is? Hogy máshonnan várjuk a szabadulást, és máshonnan a boldogulást. Ha betegek vagyunk például, akkor gyógyítson meg az Isten, hát ha olyan hatalmas, és tényleg mindenható, akkor miért nem gyógyít meg, vagy a szerettünket, miért nem gyógyítja meg? Miért enged az Isten ezt, meg azt, meg amazt, akkor az Isten? És amikor az anyagi helyzetünkről, a mindennapos ilyen gondjainkról van szó, az előrehaladásunkról, a boldogulásunkról. Azt vajon nem mástól várjuk? Nem bízunk sokkal inkább abban, ha még fiatalok vagyunk, hogy erősek vagyunk, ügyesek vagyunk, talpra esettek vagyunk, vagy amikor munkahelyen való elhelyezkedésről van szó. Nem bízunk, azért ugye a szívünk mélyén sokkal inkább abban, hogy ilyen és ilyen diplomám van, ha van, vagy ennyi és ennyi nyelvvizsgám van. Mi az, amiben igazán bízunk? Nem az, amit mi tudunk produkálni? Tényleg az élő Istenben bízunk? Vagy mi is így vagyunk, hogy a boldogulást a sokkal inkább más dolgoktól reméljük? És így válhat tulajdonképpen bálvánnyá még a diploma is, meg a karrier is, meg a munkahely is, a siker is. Vagy amikor a gyermekeinkre gondolunk, vagy az unokáinkra, az ő jövőjükre. Vajon a szívünk leghőbb vágya micsoda? Az, hogy el tudjon végezni ilyen vagy olyan egyetemet, legyen ilyen vagy olyan diplomája, nem tudom hány nyelvvizsgája, vagy az, hogy megismerje az élő Istent, és most megint szeretném mondani, hogy senki ne értsen félre, mert nem az előre haladás ellen beszélek, és nem az ellen, hogy diplomás és ismereteket szerző és azokban gyarapodó emberek legyünk, és gyermekeink, unokáink ilyenek legyenek. De mi a legfontosabb? Mit szeretnénk igazán nekik? Azt, hogy megismerhessék Jézus Krisztus által az élő Istent, hogy vele közösségben legyenek, hogy az életüket egy sziklaszirált biztos alapra építsék? Vagy azt gondoljuk, hogy akkor lesz sziklaszirált alap, hogyha diplomát adunk a kezébe, meg ha nem tudom hány nyelvvizsgát, meg házat adunk neki, és bőrcölünk. És közben mi van a lelkével? A gyermekünknek. Hogy is van ez hát az életünkben? Van, ahol Isten az Úr, ahol őt tiszteljük, reálhagyatkozunk. Van, ahol pedig eszünkbe sem jut, hogy az is az ő felség területe. És vajon nem azért van-e, hogy a szívünkre úgy rátelepedhetnek a különböző félelmek, meg aggodalmaskodás. Nem azért érezzük mi is, nem egyszer az, hogy robotoló szolgák vagyunk csupán. Nem ezért van az, hogy nem tapasztaljuk az Istenhez való tartozásnak az örömét sem. Mert ilyen kettős életet élünk tulajdonképpen. Ilyen kicsit tudathasadásos életet élünk. Így valóban nem fogjuk megtapasztalni az Istennel való közösségnek az örömét és békességét. Nem azért van az, hogy még az Isten tiszteletünk is, otthon is, ha kezünkbe is vesszük a Bibliát, meg itt is, sokszor úgy érezzük, hogy olyan üres, megszokott, csupán csak egyfajta rituálé, ami megtörtént, jól van, kipipáljuk, és mehetünk haza. De nem érezzük azt, hogy jó volt együtt lenni az Istennel, és jó volt együtt lenni azokkal, akik az ő népéhez tartoznak. Van ebből kiút? Most már ez a fontos kérdés számunkra. Gondoljunk csak a Bírák könyvéből olvasott ige szakaszra, alapigénkre. Nem tudok mást mondani, nem mondhatok mást, akkor sem, ha ez nem tetszik nekünk, mint azt, hogy a gyógymód az egyedül a tettekben is megnyilvánuló őszinte megbánás. Mert mit olvastunk a Bírák könyvéből? Láttuk tehát azt, hogy elfeledve Istenét igen nehéz helyzetbe került. Ekkor odafordultak az élő Isten segítségért. Az Úr pedig emlékezteti őket szabadításaira, arra, hogy hányszor segítette már őket győzelemre. És ennek ellenére elhagyták őt. És tudtukra adja elhatározását, nem szabadítsa meg őket többé. Menjenek azokhoz az istenekhez, akiket választottak. Szabadítsák meg azok őket a szükség idején. Gondoljunk csak bele, hogyha Isten is ezt mondja nekünk, hogy menjetek azokhoz az istenekhez, amelyeket választottatok. Amikor nagyon nagy bajban vagytok, amikor úgy érzitek, hogy az életetek összeomlik, vagy a családi életetek, a házasságotok, menjetek, forduljatok a pénzistenéhez, vagy forduljatok a hatalomistenéhez, vagy a siker, a karrier, vagy a többihez fognak tudni segíteni. Isten bántja az, hogy a népe ilyen ingatag. De azt is megérthetjük az ő válaszából, amit itt a népnek elmond, hogy igen, bűnbánatot vár, de nem kényszerű és nem látszott bűnbánatot, hanem tettekben megnyilvánuló, őszinte megtérést. És azt olvastuk, hogy amikor Izrael lesz megértve, bevallja, elmondja újra, hogy vétkeztünk. Vétkeztünk ellened. És aztán eltávolítja ezeket a hamis isteneket. Akkor így olvastuk, az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát. És ha tovább olvassuk Isten igéjét, akkor látjuk azt, hogy megint küld nekik egy szabadítót, aki kimenti őket, megmenti az éppen akkor sanyargatóktól. Bár Isten előzőleg kimondja az ítéletet, hogy nem szabadítalak meg többé titeket. És mit látunk? Az irgalma mégis győz az ő megtolló igazsága felett. Azt látjuk, hogy Isten nem fogja saját végzéseinek. Persze erre azt is lehetne mondani, hogy nem következetes az Isten. Hát egyszer azt mondta, hogy nem szabadítalak meg többé, akkor miért nem tartja magát ehhez? De mondhatunk mi ilyet? Tehetünk mi ilyen szemrehányást Istennek? Hogy miért nem tartja magát ahhoz, amit mondott, hogy többet nem szabadít meg? Sokkal inkább nem azt kellene észrevenni, hogy mekkora szeretet van emögött is, hogy még ezt is vállalja az Isten? Hogy inkább tűnik következetlenne. De ha azt látja, hogy a nép valóban megbánja mindazt, amit addig tett a tőle való elfordulását, akkor kész a bocsánatra. Kimondhatatlanul nagy-nagy szereteted. Ennyire szereti az ő népét, és ennyire szeret bennünket is. Akkor is éltünk cselekszik, amikor talán tudni sem akarunk róla, amikor elfeledkezünk róla. Mennyire hálásak lehetnénk neki ezért. Mert hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, és ezt Izsiás próféta írta, de nagyon egybecseng mostani igénynek a mondani valójával. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. És ebből a visszaút tehát az, hogy őszintén megbánjuk, és eltávolítjuk
a bálványokat. És valóban csak az Urat imádjuk, tiszteljük és szolgáljuk. És ha ezt tesszük, ha készek vagyunk erre, akkor viszont miénk az az öröm, amelyről Jézus Krisztus azt mondta, hogy teljes öröm, és hogy ő teljes örömöt szeretne adni nekünk, és békességet. Mindazt, amire biztos, hogy a szívünk mélyén annyira vágyunk, még akkor is, hogyha a nagy-nagy rohanás talán már olyan fásultá is keményített bennünket. Most az Úr elkészítette nekünk. Annak ellenére, amilyenek vagyunk, mégis ezekkel az ajándékokkal vár saját magához. Ó, bárcsak végre tudnánk szakítani a bálványokkal, és egyértelműen követnénk a mi Urunkat. Segítsen meg ebben ő bennünket, és mi pedig álljunk így oda elé, készen erre és vágyakozva erre, hogy ezt megtapasztalhassuk. Amen.275. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. És bárcsak őszinte vallomásunk lehetne, hogy az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. 275. dicséretünk első verszakát énekeljük tehát. Úrunk Istenünk, Te ismered a szívünket is, hiszen Te nem csak azt látod, ami a szem előtt van, ami kívül van, Te belénk látsz. Te látod azt is, hogyha a szívünket már olyan kemény burok veszi körül, hogy azon talán már a Te szeretetedről szóló jó hír sem tud áthatolni. Te látod azt, hogyha már olyan fásultak vagyunk, olyan fáradtak, kimerültek, hogy mondhatnak nekünk már bármit. Nem igazán mozdulunk rá, és nem igazán hat meg bennünket. Urunk Istenünk, igen, tudjuk, hogy az emberi szó az ilyen, az leperekhet rólunk. De a Te igédről azt olvashatjuk, és olyan jó, hogyha már meg is bizonyosodhattunk ez igazság felől, hogy az élő és ható, élesebb a két élő karnál. Arra kérünk Téged, hogy szent lelked által most így forgasd a szívünkben az ígét, a Te szavadat, hogy ne mehessünk tovább ilyen fásultan, ne mehessünk tovább üres lélekkel, szívvel, ne mehessünk tovább úgy, hogy csak éppen élünk.
Úgyhogy dolgozunk, hogy legyen mit enni, eszünk, hogy tudjunk dolgozni, és ennyi az élet. Arra kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk is, hiszen láthattuk, hogy milyen kegyelmes voltál a zsidó néphez is ott, a bírák korában. Bár elhagytak téged, újra és újra elfordultak tőled, pedig újra és újra megtapasztalhatták szabadításodat is. Mégis elhagytak, mégis kedvesebb volt, legalábbis életük bizonyos dolgaiban. A körülöttük lévő népeknek az Istene kedvesebbek voltak azoknak a bálványai. Urunk, nem tudunk másba megkapaszkodni és másban igazán reménykedni, csak a te irgalmadban. Abban, hogy kegyelmed és irgalmad a mi esetünkben is legyőzi igazságodat. Hogy valahogy úgy cselekszel velünk is, mint tettél ott a zsidó néppel. Urunk, segíts el bennünket oda, hogy tényleg ki tudjuk őszinte szívvel mondani, hogy vétkeztünk ellened. Elhagytunk téged, elfeledkeztünk rólad. Eltemetett minden ilyenfajta gondolatot, hitet bennünk a mindennapok gondja. De most hozzád kiáltunk, kérünk, emelj ki bennünket ebből a mélységből. Segíts, hogy eljuthassunk mi is tettekben, cselekedetekben megnyilvánuló őszinte bűnbánatra. Így hozzuk, Urunk, eléd egész egyházunkat és egész népünket, hogy hadd vehessük már észre azt, hogy miért is jutottunk oda, ahol most tartunk, és tudjunk visszafordulni hozzád. Így imádkozunk, Urunk, azért, hogy bennünket is tégy készé a te szeretetet hírének továbbadására, hogy követeid lehessünk mindenhol, munkahelyeinken, otthonainkban, az utcán járva kelve. Hadd juthasson el minél többekhez a jó hír, hogy most még meg lehet ragadni kegyelmedet. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, mi vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a föld is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg még ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Most pedig még figyeljünk együtt gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt a ránk következő napok gyülekezetei alkalmaira hívom sok szeretettel a testvéreket. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttet tartunk, tehát szeretném felhívni az érintett testvérek figyelmét, hogy a nyári szünet, kicsit meghosszabbított nyári szünet után most már a nyugdíjas délelőtteket is elkezdjük újra. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra, illetve ugyanebben az időben bibliakör lesz. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára gyermekistentiszteletet tartunk. Hirdetem azt is, hogy ma délután 4 órakor itt a templomunkban családi istentisztelet lesz. Ez a családi istentisztelet egyben a hittanúsaink számára tanévnyitó istentisztelet is lesz. Így várunk szeretettel mindenkit. Tehát ez ma délután 4 órakor lesz itt a templomunkban. Arra is szeretném a testvérek figyelmét felhívni itt az alkalmainkkal kapcsolatban, hogy 1 hét múlva vasárnap az istentisztelet után imaórát is tartunk, ugyan nem a hónap 2. vasárnapja lesz, de mivel a 2. vasárnap az ünnep lesz számunkra, a 60. évfordulós ünnepünk, ezért most 1 héttel hamarabb lesz az imaóra, tehát 1 hét múlva a vasárnapi istentisztelet után tartunk imaórát is. Hirdetem azt is, hogy most szombaton délután kerül sor a most is közöttünk ülő Kovács György és választottja esküvőjére, Isten áldását kérik itt a templomunkban. Szülei, gyülekezeti tagjaink, gondoljunk imádságainkban rájuk, hogy valóban megtapasztalhassák Isten meggazdagító közelségét. Az örömhír mellett sajnos szomorú hírt is kell közölnöm. Talán vannak még, akik ismerték gyülekezetünkből Somogyi Andrásné testvérünket, aki a József Attila utcában lakott, és amíg tehette, addig járt istentiszteletekre, most már hosszú ideje, körülbelül 15 éve nem igazán tudott jönni. Ő eltávozott innen, erről a földről, a temetése most szerdán délután lesz, 3 órakor a régi temetőben. 1 héttel ezelőtt már tudtolattam azt az örömhírt, de talán nem volt itt mindenki, hogy beosztott lelkészünknek, Bogyó Juditnak, illetve a kedves férjének megszületett az első gyermekük, Mihály. Egészségesek, Isten áldja meg őket gazdagon sok örömmel ebben a kisgyermekben is. Várjuk a jelentkezéseket továbbra is a keresztkérdések kurzusra, amelynek az első alkalma már egyre közelebb van, hiszen október 6-án hétfeste 7 órától lesz az első találkozó. Kérnénk, hogy aki szeretne ezen részt venni, az szóljon, jelentkezéslap, illetve szórólap van hátul, vigyen el, töltse ki, adja le, vagy legalábbis szóban nekem jelezze. Ezen a kurzuson megismerkedhetünk a kereszténység alapvető tanításaival, és így közelebb kerülhetünk Istenhez, tehát nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek, aki úgy érzi, hogy az élete gazdagodna ezáltal, már pedig biztos, hogy gazdagodik az életünk azáltal, hogyha Isten ismeretében élünk. Készülünk a 60. évfordulóra, az ünnepség sorozatra. Ezzel kapcsolatban most azt szeretném kérni, hogy egy nagyon rövid, tényleg csak rövid megbeszélés erejéig maradjanak itt azok a testvérek, akik szívesen részt vennének, nem csak úgy, hogy hallgatóként vagy nézőként, hanem készek segíteni is. Gondolok itt ilyenekre, hogy több rendezvény is lesz, amikor például szükség lesz pogácsára, süteményre, egyebekre, tehát kétkezi segítséggel is hozzájárulhatunk. Akik szívesen teszik ezt, kérem, hogy maradjanak itt istentisztelet után, és gyorsan, röviden megbeszéljük, hogy ki melyik alkalomra, mikorra mit tud vállalni. Ugyancsak az ünnepség sorozatunkhoz kapcsolódóan kérek még segítséget szombatra, tehát most szombatra, 9 órától. Az épületünket most már valóban, hiszen a utána következő hét az már az ünnepség hete, ünnepség sorozat hete, teljesen rendbe kellene tenni, tehát nagy takarításhoz, udvarrendezéshez kérünk segítséget. Tehát szombaton 9 órára várjuk azokat, akik ebben részt tudnak venni, hogy aztán az ünnepi alkalmakra valóban szép és tiszta legyen az épületünk, illetve a környéke. Szeretném még azt hirdetni, hogy az ünnepség sorozatunkra készült egy gyülekezeti hírlevél, tehát a legújabb száma elkészült, amely hátul megtalálható. Keressük meg a sajátunkat lehetőleg még most, illetve most is kérem azt, amit szoktam, hogy az utcánkban, a környékünkön lakókét is vigyük el, amennyiben ez lehetséges, mert ez is nagy segítség számunkra. A presbiter testvéreket kérem, hogy maradjanak itt néhány percre az istentisztelet után, és emlékeztetem még arra a testvéreket a hirdetések befejezéseként, hogy a diakónia feliratú perseljünk azokat az adományokat várja, amelyeket a lépcsőházunk, a zárt lépcsőház befejezésére fordíthatunk. Ahogyan ezt már jeleztem itt az elmúlt vasárnapokon, még a beüvegezés van hátra, de most már elfogyott hozzá a pénzünk, úgyhogy aki teheti, akkor kérjük, hogy a diakónia feliratú perselybe helyezd el adományát, amelyet kimondottan erre a célra fordítanánk. Most pedig a 272. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első, második és a negyedik verszakait. 272. dicséretünk első, második, negyedik, a negyediket majd fennállva énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. áldás, békesség, Isten velünk, viszont látásra, és akkor azokat a testvéreket, akik pedig szívesen segítenek az ünnepségsorozaton, kérem, hogy foglaljanak helyet, és jövök majd vissza.